A Mindig Környezettudatosan rovat támogatója az Aplia Magyarország Egyesülés.
Folytatódik a Monitor délután az Aplia trendekkel. Mészáros Fanni megszokott módon itt van a stúdióban az Aplia Magyarország Egyesülés cégvezetője, és Madarász Tamást hozta el ide a stúdióba, aki szakember, műszaki szakember, szervizvezető és a szerelőképzési szakkönyv szerzője, és ugye, ami az Aplia gondozásában jelent meg, jól mondom?
Igen, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Valóban a szerelőképzés, a háztartási gépszerelőképzés az egy olyan program az Aplia életében, amivel már több éve foglalkozunk, hiszen ez egy óriási kihívás, nincs elég szerelő a piacon, és ezért a gyártóknak ez egy nagyon-nagyon fontos feladat, hogy ezt megoldjuk. És valóban Tamás oroszlán részt vállalt ebben a munkában az elmúlt években, és az ő nevéhez köthető ez a szerelőképzési szakkönyv, amelyet tavaly adtunk ki az Aplia gondozásában.
Hát ha lesznek szerelők, ha lesznek fiatal szakemberek, akkor ezt a könyvet fogják forgatni haszonnalak. Ugye jól mondom, Tamás?
Igen, jó napot kívánok én is mindenkinek, aki hallgat minket. Így van, az a megtiszteltetésért, hogy a szerelői tudásomat átadhattam a mai generációnak egy könyv formájában, ahol megpróbáltam megfogalmazni azt, hogy hogyan kell javítani készülékeket, illetve hát hogyan kellene gondolkodnia a szerelőknek, és remélem minél több fiatalt fogunk tudni bevonzani ebbe a szakmába, mert én úgy gondolom, hogy a háztartási gépszerviz technikus szerelői szakma az tipikusan egy olyan szakma, amit a robotok az elkövetkezendő 30 évben nem fognak kiváltani, mert a készülékek mindig különböző lakásokban, különböző személyeknél
vannak. Helyszíneken
vannak. Pontosan, pontosan. Tehát hiába gyártanak egyforma mosógépet vagy mosogatógépet a gyártók, azt különböző lakásokban, különböző összetételű családok fogják használni, és mindig
különbözőképpen. És van, hogy ezek a nagyon okos gépek, intelligens gépek, ezek nem üzemelnek rendesen, mert ez a mai témánk tulajdonképpen, a gépem nem üzemel rendesen, de ez mégsem a gép hibája, mert Fanni ezt ígérte két hete, hogy erről beszélgessünk most. És egy picit a fogyasztó felelősségéről, hogy én fogyasztó, hogy használjam ezt a gépet, a könyvet nem fogom elolvasni, ezt már előre mondom, de hát ha lesz majd egy olyan könyv, ami egyébként az ilyen tudatos fogyasztóknak szól majd, hogy az ilyen apró praktikus dolgokat megtanulják, és ne kövessék el azokat a hibákat, amiket én már mondjuk elkövettem bizonyos háztartási gépekkel szemben, de erről a Fanni már pontosan tud. Azt mondta Tamás, meg Fanni is, hogy érdemes itt megkülönböztetni gépcsoportokat tulajdonképpen. Ugye az egyik legyen az, ami valami hálózathoz van kötve, most az elektromos áramon túl, tehát rendszerbe van kötve.
Így van, de mielőtt ebbe belemennénk, egy gondolatot szeretnék hozzátenni. Mindenki azt mondja, hogy a régi gépek mennyivel jobbak voltak, mint a mostaniak. Hatalmas változás volt az egész iparágban. Ma nem találunk olyan készüléket, még egy egyszerű, sokszor egy pára elszívó is, vagy már vasallók is olyanok, amiben egy elektronika, egy számítógép van. És ez azért jelent nagy feladatot gyakorlatilag, mert a régi készülékek, azok mint egy zenedoboz által vezérelt készülékként végrehajtottak egy adott utasítássort, de nem nézték azt, hogy milyenek a külső körülmények. A mai készülékek, miután számítógép...
A lelkük van.
Pontosan, számítógépük van. Ugyanúgy van neki billentyűzete, ugyanúgy van egy egér, csak másképp hívjuk, aminek a jeleit ő feldolgozza, és ennek megfelelően fog valamit végrehajtani. És ebből adódik az, hogy a mai hiba bejelentések jelentős része az nem a készülék, hanem a készüléknek a környezetbe illesztése, vagy a felhasználás miatt van.
Rögtön mondom az én példámat, mondom ezt a Fanni, tudja már, vettem egy mosógépet nem olyan régen, azt hittem, hogy elolvastam mindent, azt hittem, hogy kiszedtem minden rögzítő csavart, aztán meg mégsem szedtem ki, és azóta is nagyon szégyellem magam, mert azt gondolnám, hogy itt ide már el kéne jutni egy embernek, aki ráadásul rádióban beszél mondjuk ilyen szakemberekkel, hogy a piros rögzítő csavart azt baromira ki kéne venni a mosógép oldalából, mert azonnal leégetem és tönkreteszem. Bár egy perc után rájöttem, azóta is megy, kicsit csipol, kicsit döcög, de még megy a dolgok, de én rontottam el. És majdnem, hogy szóltam a szerviznek, hogy egyébként most vettem egy mosógépet, most hozták ki, és már is nem működik, és sípol, és rezeg. Hát holott én követtem el valami hibát. De lehet ez az is, mondjuk lehet egy másik hiba, ezt az egyik barátom követte el, hogy rosszul kötötte be valami fuser a vízhálózatba azt a mosogatógépet, nem kapott annyi vizet, és rögtön problémás volt a mosás. Hát ez is az, amikor a gép működne egyébként, ha hagynám, nem? Meg ha ideális lenne a helyzet, az állapot, a körülmény.
Ez így van, teljesen jól mondja András, ez ténylegesen így van. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, ugye, hogy az összes szakma, és ez nem csak a háztartási gépszerű, hanem tényleg egy vízszerelőtől kezdve, és sorolhatnám, felhígult. Nagyon sok olyan emberke jelent meg a piacon, főleg Budapesten, Pest megyében, akik gyakorlatilag nem is értenek igazán ahhoz a tevékenységhez, amit tesznek, valamit csinálnak, de mégis valamit csinálnak. És ilyenkor szoktuk azt tapasztalni, hogy például olyan banális hibák fordulnak elő, hogy a mosogatógép bekötésekor, vagy a mosógép bekötésekor a mosogató alatt, a normál mosogató alatt elhelyezett szifonba szeretnék bekötni a kifolyó csövet, amiben a szifongyártók, miután nem mindenki használ mosogatógépet, beletesz egy dugót. Ezt a dugót a vízszerelők többsége nem szedi ki, benne marad. Ráhúzzák a mosógép vagy mosogatógép csövét, a vadonatúj készülék le fog állni hibával, mert nem tudja kinyomni a vizet, sőt, még vizet sem fog tudni venni. Ilyenkor, hogyha ugye kimegy a márkaszerviz, akkor azt fogja tapasztalni, hogy nem a készüléknek volt baja, hanem rosszul volt bekötve, mert nem vették ki a dugót. Tehát nagyon sok ilyen összetevő van, ami kapcsán én azt látom, szerelőként is, műszakisként is, hogy nagyon sok ember, akinek szakterülete az, amit csinál, legyen az bútorasztalos, vizes, bármi, az nem gondolkodik rendszerben. Mindig csak a saját feladatukra gondolnak, nem arra, hogy ott majd valami más is fog még üzemelni, és ebből nagyon sok
ez egy lakásfelújításnál remekül lehet, hogy építkező, remekül érzékel, mikor az egyik szak és leszólja az összes hármat, és úgy tesz keresztbe, úgy csinálja meg a saját munkát, hogy újra kell bontani meg. Igen, ez világos, ez így működik. Ez egy ilyen helyzet, ilyen ország.
Igen, sajnos, igen.
Jó, de mit tehet a tulajdonos? Azon túl, hogy ezt a Fanni mindig elmondja, hogy olvassuk el a használt utasítást, hát ezt azért legritkább esetben tesz. Már az is nehéz, tudja, amikor kiveszem a könyvet, ezt a jó vastag könyvet egyébként úgy néz ki, mint egy ilyen kötelező olvasmány, és akkor abból kikeresem a magyar részt, már akkor elfáradok a 26 nyelvből. Egyébként ebbe tényleg nem lehetne valamit variálni? Ez tudom, nagyon nehéz, ugye?
Igazából ezek a szabályok is változnak, és pont ezzel foglalkozom most, hogy a használt útmutatót milyen formában és milyen nyelven kell rendelkezésre bocsájtani. Ez most egy kihívás, régen ugyan kötelező volt kinyomtatni, magyarul átadni a felhasználóknak. Most, hogy ez az uniós fogyasztóvédelmi szabályozások keretében hogy változik, illetve a hazai szabályozás hogy változtatja, ezt kutatom jelenleg, úgyhogy erről talán a következő alkalommal fogunk tudni majd beszélni, mert mindenképp kell a használati útmutató. Ugye egyre inkább abba az irányba megy az unió, hogy az unió bármely nyelvén ezeket a dokumentumokat rendelkezésre lehet bocsájtani, de azért a magyar hatóság, a magyar minisztérium mindig abból indul ki, hogy nyilván nagyon sokan nem tudnak mondjuk angolul, vagy nem értik
vagy nem
a nyelveket.
Az internetről kell,
hogy legyen, kell, igen, hogy legyen a magyar nyelvű verzió, kell, hogy legyen kézbefogható verzió, holott ugye a világ abba az irányba megy, hogy a netről már szinte minden elérhető, tehát le lehet tölteni.
Igen, nem úgy, hogy pedig egy 12 000 fontos kis szekrényt próbáltam a barátommal összerakni, hát annak a dokumentját, azért nem agyat lehetett volna műteni egyébként. Tehát hogy néha túlzásnak is érzem a dokumentációt, néha meg kevésnek, tehát oké, tudom, a fogyasztóval van mindig probléma.
Nem, ezt ugye az uniós jogalkotó előírja, meg a magyar is, hogy miknek kell ebben benne lenni, hogy hány nyelven, nyilván a gyártók ezeket a kötelezettségeket próbálják teljesíteni, aztán még így is van, hogy kifogásokat kapnak gyakorlatilag az unió 27 nyelvén valóban, igen, ezeket kiállítják a gyártók, hát aztán utána valamelyik, igen, tagállam hirtelen úgy gondolja, hogy neki még egy valamit bele kéne írni, akkor aztán fogják a fejüket a gyártói központokba az előre legyártott, nem tudom hány százezer darab könyvet még egy mondattal kiegészíteni valamelyik nyelven. Szóval ez egy nagy kihívás, de valóban a fogyasztó, hogyha én is megveszek egy gépet, akkor tényleg ott van 8 kiló papír, amit ugye egyrészt sajnálok,
meg
is, mert mi a túlónak.
Meg azt gondolom, hogy én úgyis tudom azt, vagy tudja az ember, akit én meghívtam, kihívtam, alkalmaztam, hogy a dugót ki kell mondjuk.
Én is feltételezem arról a szakemberről, akit szakemberként hívok ki.
Jó, de nyilván nem egy márkaszerviz, és nyilván a szomszédot hívom át, annak megvan a maga öröme, mondjuk utána iszunk valamit, de lehet, hogy közben a dugót nem húzza ki. Szóval mosógép, mosogatógép, pára elszívó, ezek a leggyakoribb problematikus eszközeink.
Hát ezek, ezek azok a készülékek, amiknél a rendszert is meg kell nézni egy hibánál. Például ebben a könyvben is leírtam azt, hogy volt egy tipikus olyan példa az egyik lakótelepi lakásban, ahol egy olyan hűtőszekrényt, aminek az oldalában volt az az alkatrész, ezt kondenzátornak hívjuk, ami leadja a környezetben a meleget, ugye a hűtő az úgy
működik, hogy belül,
amit fölvesz hőmennyiséget, az kívülre le akarja adni, és minden délután ez a hűtőszekrény lejegesedett. És a helyszínen derült ki, ez egy miskolci lakótelepi lakás, ami pont úgy volt a panelépület tájolva, hogy minden délután pont a konyhába sütött be a nap, és sütötte gyönyörűen a hűtőszekrény oldalát, aki emiatt nem tudott rendesen működni.
Meg az is hiba, az meg nálam van, vagy az anyukámnál van, hogy ugye be van nyomva egy panel lakásban egy kis lukba, tehát az nem tud se felé, se fölfelé, se oldalra, semmit nem tud, vagy működik, vagy nem, de valóban nem ideális, ezért nincs 10 centi vagy 20 centi az oldalához képest.
Hát itt nem is a centik a lényegek, ténylegesen hát, hanem a szellőzés, és azért azt kell tudni, hogy egy évnek a 300 napján, a 365-ből jól fog működni ez a nem jó szellőzőkészülék is, de lesznek olyan körülmények, amikor nyáron túl meleg van, vagy éppen jobban fűtenek a lakásban, amikor nem fog rendesen működni. Ez a fontos, hogy ezt a kimenő szerelő felismerje, hogy nem a készülékkel kell neki birkózni, hanem tanácsot adni a használatra. A pára elszívó kapcsán azt szeretném kiemelni, hogy ma nagyon sokszor, és ez tipikusan egy olyan terület, ahol például magát az ablakcserét, azt olyan emberkék végzik, akiknek semmilyen ismeretük nincs sem a légmozgásról, sem a szellőzésről, de még az épület gépészetről sem, és kicserélik a fokozott, illetve a régi fa ablakokat fokozott légzárású nyilázálóra, ami azt jelenti, hogy az összes kinyitható élen tömítés van, tehát semmi légmozgás nincs. Föltesznek egy pára elszívót, és most nem is mennék bele abba, hogy a gázkazánból majd visszaszívja az égés terméket, és azért halnak meg, mert fokozott légzárású ablak van, meg pára elszívó. Veszéljük úgy, hogy nincs gázkészülék a lakásba, de egy pára elszívón, hogyha van egy 10 centi átmérőjű csöve, és én azt 10 centi átmérőbe szeretném kivinni a levegőt, hát azt valahol be kell engedni. Ha nem engedem be, akkor nem lesz pára elszívás. Egy másik, amit szeretnék gyorsan tisztázni, ha már van lehetőségem így beszélni, hogy nem szagelszívóink vannak, hanem pára elszívóink. Csak köznyelve szagelszívónak hívjuk, de a szagmolekulák olyan pici molekulák, hogy sokszor ezek a készülékek nem tudják kivinni a lakásból, nem is ez a feladatuk, elsősorban a pára kiszállítása, és azzal együtt.
De ahhoz a légcserét biztosítanom kell.
Ahhoz így van. Ugye, amennyit én kivezetek, falon kívülre annyinak be kell jönni, különben nem fog tudni helyesen működni.
Indukciós főzőlap, na olyanom nincs szerencsé.
Hát az indukciós főzőlap az egy nagyon új technológia. Ugye mindenhol most azt mondjuk, hogy ez az energiatakarékos főzés, amiben részben van igazság. Ha magát a főzési folyamatot nézzük, akkor ugye az elején, amíg én a csaphőmérsékletű vizet felforralom, addig nem mindegy, hogy milyen gyorsan, mennyi energiát használok, és itt van az indukciós készülékeknek az óriási előnye. Az egyedüli hátránya, hogy van egy lábas készletem, amiben még benne van az is, amit a nagymamámtól kaptam 40 évvel ezelőtt, veszek egy indukciós készüléket, és nem fog rajta működni. Vagy olyan problémám lesz, ez tipikusan például a nagymama palacsinta sütője ilyen.
Ja, az domború.
Nem is az, hogy domború, mert az indukciósnak a működési elve alapján magában az edénybe fog a hő képződni, tehát az indukciósnál kevésbé érdekes az, hogy egyenes legyen az alja, azért viszonylag tud meleg képződni, hanem nagyon vékony a lemeznek az anyaga. És amit sokan nem tudnak, hogy az indukciós tűzhelyek, amikor leveszem a teljesítményt, mert elértem a forráspontot, és leveszem mondjuk 3-asra, 2-esre, 4-esre, kis fokozatra, akkor nem úgy működik, mint a gáz, hogy lejjebb vettem a gázcsapot, és akkor pici a lángom, hanem kibekapcsolgatva fog melegíteni. És akkor, amikor éppen melegít, akkor mindig 100% körüli van a leadott energia, amikor nem melegít, akkor nulla, de ez az edénynek az aljában, ami hogyha kellően vastag, gyönyörűen kiegyenlítődik, és szépen tudok főzni. A nagymama serpenyő, ilyen meg nagyon vékony.
Leég a palacsinta,
pontosan, rántás palacsinta gyönyörűen oda tud kapni, és ez nem a készüléknek a hibája, hanem a nem megfelelő edénynek a használata.
Na, menjünk vissza a vizes tuccokhoz, jó? Meg a mosáshoz, mosogatáshoz. Azért itt iszonyú marketing van ezekben a szerekben. Ugye kettő, mint a kávéba, 2-1, 3-1, ezt is tudja, illatos is, öblít is, nem tudom, puha is, sejmes is, és még tisztít is, meg nem tudom milyen enzimeket tart. És zöld, meg bio, oké. A múltkor meg itt valamelyik szakember azt mondta, hogy hát azért ezzel csínyen kell bánni, mert nagyon sokszor a mosógép vagy a mosogatógép hibája az abból adódik, hogy túlnyomjuk vegyszerrel, túl szeretjük a gépet.
Ez így van. A vegyszer túladagolás az sok készüléknél jelent problémát, nem csak a környezetre, hanem magára a készülékre is. Azt kell tudni, hogy amikor a gyártók kifejlesztenek egy készüléket, és abban kitalálnak egy megfelelő mosás-mosogatási programot, azt megfelelően adagolt mennyiségű ruhával, edénnyel, és megfelelően adagolt mennyiségű mosószerrel, mosogatószerrel, öblítőszerrel fogják futtatni, és így állítják össze. Ha ettől mi eltérünk, akkor nem fogjuk azt a tisztítási hatékonyságot kapni, amit elvárunk. Egyébként egy mosás-mosogatáshoz ugye a alapesetben négy dolog kell. Kell maga a melegvíz, tehát fel kell melegítenem a vizet. Kell egy mechanikus hatás, ami a mosásnál az, hogy jobbra-balra forgatjuk a dobot, a mosogatásnál meg, hogy a kis karok leocsolják az edényeket. Idő kell hozzá, hogy hathassanak a vegyszerek, és kell maga a vegyszer. A vegyszerek terén a mosáshoz, mosogatáshoz elsősorban zsíródó hatású vegyszereket kell használnunk, mert a zsíros szennyeződéseket kell kiszednünk. Ami viszont kevésbé tiszta az embereknél is, nem is kevésbé ismerik, az a mosogatásnál az öblítőnek a szerepe, illetve a mosásnál az öblítőnek a szerepe. A mosogatásnál az öblítőszernek az a szerepe, hogy foltmentesen, cseppmentesen tudjon megszáradni az edény. A mai energiatakarékos készülékek azok úgy működnek, hogy a mosogatás alatt felmelegszik az edény, és ennek az úgynevezett maradék hőnek, ami benne marad az edényekbe, ezt használjuk fel a szárításhoz. Ezért, ha például valaki sok műanyag edényt tesz be, vagy vékony falú üvegpoharakat, akkor nem fog cseppmentesen száradni, mert nincs elég meleg a készülékben. Az elhelyezésről most nem is beszélek. A mosógépeknél pedig az öblítőnek azért van szerepe, és ugye nagy divat mostanában ecetet használni öblítéshez, hogy ha valaki utána ruhaszárítógépet használ, ma már energiatakarékos hőszivattyús ruhaszárítóink vannak, amik úgy teszik, hogy a vizes ruhának megmérik az elektromos ellenállását, és ebből számolják ki azt, hogy mennyi ideig kell szárítani. Ezt csak akkor fogja tudni megtenni, hogyha a mosás végén, amikor az öblítési fázis lesz, az öblítőnek ugye három alapjellemzője, a tulajdonsága van, az egyik az a gyűrődésmentesítés, másik az illatosítás, és a legfontosabb a készülékek szempontjából az antisztatizálás, az elektromos statikus töltésnek a kiegyenlítése. Ezt az öblítő, hogyha nem tudja megtenni, és az ecet ezt nem fogja megtenni, akkor ha én ezt a ruhát átteszem egy ruhaszárítógépbe, és ott bekapcsolom az automata programot, nem fogja tudni megszárítani, mert nem tudja megmérni, mert fel van töltődve a ruha. Tehát ezért fontos az, hogy ne csak készülékben gondolkodjunk, hanem rendszerben.
Szisztémával. Azon gondolkozom, míg hallgatom, hogy önöknél otthon önpakol be a mosogatógépbe, meg a mosógépbe, mert az biztos, hogy az csak ön tudja, hogy ilyen tudományosan én még ezt nem hallottam levezetni.
Nem, nekem varázsújam van, ezt mikor szerelőként kiártam, akkor is sokszor mondták, mert elég volt megnyomni egy gombot. Ja, nem az én kedves feleségem bepakol a mosógépbe,
jó, de
a mosogatógépbe.
Nagyon tudatosan kell azért az ön környezetében. Mert
az az igazság, hogy én sokkal rosszabbul pakolok be, mint ő. Én kevesebb edényt rakok be, és akkor mindig beszélgetünk erről, hogy most melyik a jobb, ha több edényt elmosogatunk egyszerre, vagy kevesebbet, de az ujjamtól elindul a mosogatógép.
Amikor azt mondja a leírás, hogy egy kapszulát tegyél be, ugye én meg azt mondom, hát ez most egy kicsit szennyezette, beteszek kettőt, ne adj Isten hármat, tehát hat szaladjon, ugye, és akkor biztos. És akkor azt hiszem, hogy, tehát azért mondtam, hogy túl szeretni, tehát hogy az ember azt hiszi, hogy ez most jobb lesz, holott rosszabb lesz, mert előbb-utóbb az rengeteg vegyszer, a környezetvédelmi problémákon túl, még a gépnek sem tesz jót, nem?
Igen, mert gyakorlatilag én azt gondolom, hogy abból indulunk ki, és ma ebben a beszélgetésben maximálisan én is fogyasztó vagyok, és háziasszony, hogy van az a picike tabletta, és berakok egy rohadli mennyiségű, iszonyat zsíros szennyezett edény, tutira nem lesz elég, és holott én is azt tanulom a kollégáktól, hogy sokszor az a tabletta sokkal koncentráltabb, és azt inkább magasabb hőmérsékleten, hosszabb programokhoz célszerű használni, és hogyha mondjuk alacsonyabb hőmérsékleten, vagy kevésbé szennyezett edényeket mosogatok, akkor inkább a folyékony mosószert használjam. Tehát igazából én is ugyanúgy próbálok tanulni. Nekünk volt egy nagyon aranyos személyes történet otthon itt, hogy most mosogató tablettát vagy folyékony mosószert használjunk. Gyakorlatilag ugye a család többi tagjának is mindig mondom azokat, amiket én tanulok, én igyekszem mindenkinek továbbadni, és akkor a tinédzser fiú otthon egyszer megjegyezte és emlékezett rá, hogy akkor most annál a mosóprogramnál folyékony mosószert kell belerakni a mosogatógépbe, ám de a szekrényből a kézi mosogatószert sikerült, mint folyékonyat megtalálnia, azt jól teletöltötte, majd jelezte, hogy a mosogatógép hibát jelez, és megállt. Na, néztük, megyek haza, kinyitjuk, és hát egy hatalmas habmennyiség. Az edényeket semmit nem láttunk.
Volt, hát úgyis
gyakorlatilag, mit csinálok én ilyenkor? Természetesen hívom a Tamást. Tehát én egy nagyon jó helyzetben vagyok, mert bármi probléma van, akkor én fölhívom a Tamást, úgyhogy utána körülbelül másfél órát öblítgettük az edényeket, mertük ki a habot és a vizet, és utána három napig száradt ki a mosogatógép, amire visszaállt az eredeti üzemmenetben.
Hogy azért nagyon kéne bízzak a gyártóban. Amikor a gyártó azt mondja, hogy egy, meg a gyártó azt mondja, hogy ezt használt. Hát én mindig okoskodok, ez valamiért mondja, ugye? Tehát ha egy nagyobb bizalom van, akkor kevesebb hiba van. Na most ezt ezt az előző 20 percet én jól figyeltem végig, nem?
Ez így van, és ezt a bizalmat azért most már erősítheti, egy pillanatra visszakapcsolnék a használati útmutatókhoz, hogy a 10-20 évvel ezelőtti használati útmutatókhoz képest eljutottunk oda, hogy a legtöbb gyártónál magyar anyanyelvű emberkével elolvastatják, mielőtt kiadják ezt a használati útmutatót, és azért most már a nagyobb gyártóknál kevésbé fordulnak elő vicces használati leírások. Tehát a használati leírásokba beleírják azt, hogy mi hogyan kell, hogy történjen. A vegyszer használatra is egy pillanatra visszakapcsolva a mosogatógéphez, a tabletnát akkor érdemes használni, ha átlagosan vagy erősen szennyezett edényeket akarok mosogatni, és telerakom a készüléket, és ehhez használok egy magas hőmérsékletű programot. Ennek azért van jelentősége, mert az automata és az úgynevezett eco programoknál a gyártók nagy része az mind megnézi egy érzékelő segítségével azt, hogy mennyire szennyezett a víz. És hogyha ezt az első vízfeltöltéssel nézi meg, és üdítéssel, és ha akkor az elektronika nem fogja koszosnak találni az edényemet, akkor nem fog kellő hőmérsékletű vizet előállítani, nem fog feloldódni adott esetben a tabletta, és nem lesz jó mosogatás. Ilyenkor jó az, hogyha nem olyan szennyezett az edényem, akkor nem tablettát, hanem külön mosogatószert és öblítőszert rakok bele, és ha nem is erősen szennyezett, mert mondjuk csak boros poharak vannak bent, akkor csak egy pici kevés mosogatószert kell beletenni, azzal is el fog tudni mosogatni a készüléket.
Ha már szervizvezető, és az utolsó kérdés, akkor nagyon érdekel, mondjuk 100 hívásból hány ilyen? Ez pont úgy, mint a tűzoltóságnál, csak ott ugye ilyen vicces, bolond emberek telefonálnak, bombariadó vagy bármi más. Hányszor van az, hogy egyébként a fogyasztó egy picit ezekre jobban figyelne, meg még sok minden másra, akkor ez elkerülhető lenne, hogy várjunk a szakemberre, idegesek legyünk, hogy most nem jön a Covid miatt, stb.
Hát alapesetben a telefonhívásainknak körülbelül egy 40%-a az a telefonon keresztül azonnal megoldható. Tehát a felkészült telefonos ember kell legyen, ez egy call centeres vagy akár egy szerelő, el tudja irányítani az ügyfelet is abba az irányba, hogy szedje ki a habot, és majd öblítse ki a készüléket, tehát adott esetben ez is elég. Körülbelül egy olyan, a 40% fölött egy olyan 20-25% lehet az, amikor a szerelő nem tudja eldönteni telefonban, hanem kimegy a helyszínre, és a helyszínen derül ki, hogy egy egyszerű nyomja meg a gombot beállításra vagy végrehajtásra tökéletesen működik a készülék. Tehát jelentős része, ezzel időt lehet elsősorban megspórolni, mégpedig azért persze pénzt is, mert ha ez fizető javításba történik, akkor ott már a zsebbe kell nyúlni, de időt lehet megspórolni azért, mert hogyha nem kell kimenni a szerelőnek, mert elolvastam a használatit, megnéztem a készüléket, akkor nincs gond. Több gyártó dolgozik azon, hogy ugye a mai új készülékek, amikor internetre kapcsolva hibát ír ki a készülék, meg ilyesmi, hogy ezt a hiba kiíráshoz legyen egy azonnal elérhető olyan applikáció, mondjuk, ami meg is mondja, hogy miket csináljak, csak hát nagyon sokféle készülék van. Magyar nyelv, meg sajnos ugye egy szűk nyelv a világon, bár nagyon szép és nagyon gazdag, de kevesen beszéljük ahhoz, hogy a nagy gyártók nekünk dolgozzanak ki programokat erre, úgyhogy igen, ez egy érdekes rész. Sok a felhasználói, nem is azt mondanám hiba, hanem inkább figyelmetlenség.
Jó, ez kiküszöbölhető. Mondta a Fanni előre egyébként, hogy nem fogunk tudni végezni, úgyhogy ha van kedve, akkor legyen kedves majd még egyszer eljönni, mert szerintem egész biztos, hogy maradt még kérdés. Mészáros Fanni, az Aplia Magyarország Egyesület cégvezetője, és Madarász Tamás műszaki szakember, szervizvezető volt itt a stúdióban. Aktuális témánk volt, a gépem nem üzemel rendesen, és ez mégsem a gép hibája, hogy lehet ez. Erre próbáltunk válaszolni. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
A Mindig Környezettudatosan rovat támogatója az Aplia Magyarország Egyesület.